Két fő probléma van, az egyik az, hogy a korlátozások kiiktatásával újra megindulhat a fegyverkezési verseny, ami nukleáris téren fog kicsúcsosodni. A másik probléma pedig az, hogy gyakorlatilag az utolsó érvényben lévő korlátozó, vagy egymás kontrollálhatóságát tevő szerződés is megszűnt. Tehát az elmúlt évek, vagy az elmúlt egy évtized, az mi a szerződés felmondásoknak az időszaka volt. Több olyan hidegháború alatt, vagy közvetlenül hidegháború után megkötött és kialakult szerződésrendszer megszűnt. Vagy azért szűnt meg, mert nem hosszabbították meg, vagy azért szűnt meg, mert az egyik vagy a másik fél kilépett belőle, és ezek a szerződések alapvetően a kölcsönös bizalmat és a kölcsönös kontrollálhatóságot irányozták elő, és mivel ezek nincsenek, egy jóval turbulensebb és kevésbé kiszámíthatóbb, és jóval nagyobb bizalomvesztéssel, bizonytalansággal járó évtized elé nézünk. A fegyverkezési verseny pedig alapvetően gazdasági és biztonsági kockázatokat hordoz, tehát ha megismétlődik az, amit a hidegháború évtizedeiben láttunk, 70-es, 80-as évek, amelynek a csúcspontján mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió óriási forrásokat költöttek elrettentés céljából a saját fegyverkezési potenciájukra. Tehát ha ez megismétlődik ráadásul globális mértékben, tehát ebben a fegyverkezési versenyben nem csak Oroszország és az Egyesült Államok, hanem mondjuk India, vagy Kína, vagy teszem az Brazília is részt fog venni, akkor ennek semmiképpen se lesz jó vége, ez mindenképpen akkor kockázatokat hordoz ránk nézve.
Látszik arra bármilyen irányultság, a gondolkodás, hogy létrehozzák, meghosszabbítsák, újra tárgyalják ezt az egyezményt, és kérdezem ezt azért is, mert ugye látjuk Donald Trump amerikai elnök kapcsán, hogy ő azért előszeretettel lépteti ki az Egyesült Államokat mindenféle egyezményből.
A jelenlegi bizalmatlan világkörnyezetben nem látok erre esélyt. Ugye van egy olyan olvasata is ennek a folyamatnak, amikor a felek kilépnek a korábban megkötött szerződésekből. Tehát van egy olyan olvasata is, hogy alapvetően a jelenlegi időszak új realitásokat hordoz magában. A korábban megkötött szerződések egészen más reáliákra lettek megkötve, akkor volt két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió, és az egymást korlátozó, egymást ellenőrző szerződések ezt pecsételték le, vagy ezt rögzítették, ezt az állapotot. Most pedig arról van szó, hogy van egy sor felemelkedő nagyhatalom, Kína és India mindenképpen ezek közé sorolhatóak, amelyeket ugye ezek a szerződések nem kötik. Tehát az Egyesült Államok már Trump első elnöksége során részben jogosan mondhatta azt, hogy miért alkalmazkodjunk az előző korszakban megkötött szerződésekhez, minek korlátozzuk saját magunkat, amikor más a világpolitika, más szereplői, résztvevői nem teszik meg ugyanezt, mert rájuk nézve nem érvényesek ezek a szerződések. Tehát miközben az Egyesült Államok korlátozták saját magukat, hogy mennyi készenlétben lévő nukleáris töltet lehet, vagy mennyi hordozó rakétát, vagy stratégiai bombázót tarthatnak, vagy mondjuk Kínára nézve semmilyen megkötés nem volt, sőt, itt a kontrollálhatóság sem volt meg, tehát jelenleg pontosan tudjuk, hogy mennyi robbanófeje van, nukleáris robbanófeje van mondjuk Oroszországnak, vagy az Egyesült Államoknak, mert például az új START egyezmény lehetővé tette, hogy egymást ellenőrizzék, hozzáférést biztosítsanak egymás katonai létesítményeibe, bázisaiba, és tudjuk, hogy Egyesült Államoknak van 5500 vagy 5700 nukleáris töltete, Oroszországnak 5800, hasonló számokról beszélünk, ebből ugye maximum 1550 lehet állandóan készenlétben, ami azt jelenti, hogy akár most azonnal indítható, tehát hogyha bármilyen feszültség van, akkor perceken belül ez az 1550 rakéta elindítható a célpont felé. Szóval tudjuk a számokat, tehát fogalmunk sincs, hogy mennyi nukleáris töltete van Kínának. Erről csak becslések vannak, nem tudjuk a pontos számokat, mert nincs olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé tenni, hogy mondjuk a kínai vagy az indiai nukleáris készleteket ellenőrizzék. Szóval amíg a világpolitika nem fog elindulni abba az irányba, hogy közös megállapodásokba beszálljanak ezek az új nagyhatalmak is, addig nem látok sajnos arra lehetőséget, hogy visszatérjünk a korábbi struktúrához és visszatérjünk a korábbi szerződésekhez.
És erre gondolom, hogy Kína részéről különösen nem látszik hajlandóság. Mekkora tétje van akkor egy ilyen helyzetben, egy ilyen kiszámíthatatlan, bizonyos értelemben hidegháború elejét idéző helyzetben annak, hogy Európa fegyverkezik, ugye Rearm Europe, Safe Program, igen, ez nem a nukleáris fegyverekre vonatkozik, de mennyire fontos ebben az időszakban az, hogy valamilyen szinten meg tudjuk védeni saját magunkat.
Lássuk majd, mi lesz a vége, hiszen ilyen vonatkozatok Európa stratégia autonómiájáról korábban is voltak. A krími félszigetet ért orosz agresszió, vagy krím annexiója után ugyancsak voltak ilyen Európa nyilatkozatok, amelyek arról szóltak, hogy most egy erős potens hadsereget kell felépítenünk, és az Oroszország irányába érkező potenciális kockázatokkal és kihívásokkal szemben védekeznünk kell. Aztán egy évtizeden keresztül nem történt semmi. Tehát továbbra sem költöttünk. A politikai nyilatkozatok után továbbra sem történt semmi ebben a relációban. Tehát most, mintha lenne egy pozitív elmozdulás, én abszolút fontosnak tartom, hogy a korábbi évtizedekkel szemben egy erős ütőképes, alapvetően nemzeti szinten létező haderőt építsenek fel az európai országok. Tehát minden egyes tagország egy erős ütőképes haderővel rendelkezzen, amelyek között legyen egy erős koordináció. De mondom, az elmúlt egy évtized tapasztalata az nem volt teljesen pozitív. Lássuk meg, hogy mondjuk 3-4-5 év múlva hol tartunk majd és miről beszélünk. Egyébként a nukleáris fegyverek kapcsán, ugye Európában csak egyetlen egy ország maradt, amely rendelkezik ilyen képességekkel, Franciaország. Ugye Nagy-Britannia kilépésével korábban 2 volt, most csak 1, és több évtized óta voltak arról tervek vagy egyeztetések, hogy esetleg az Európában elhelyezett amerikai nukleáris fegyvereket valamiféle francia nukleáris ernyő váltja fel, de hát ebből sem lett semmi. Ebből az irányba nem indultak el az országok, hiszen jelenleg a nukleáris elrettentésünk alapját nem Franciaország, hanem éppen az Egyesült Államok nukleáris fegyverei képezik, amelyek németországi és olaszországi bázisokon vannak elhelyezve Európában.
Meglátása szerint kell tartani egy újabb hidegháborútól, vagy akár, hogyha úgy tetszik, egy még súlyosabb hidegháborútól?
Én azt gondolom, már ebben vagyunk, ebben az időszakban vagyunk, amikor a globális folyamatok, a globális turbulencia, a nagyhatalmi versengés egy olyan instabil időszakhoz vezet, amikor minden ország fegyverkezik, a nagyhatalmak fegyverkeznek, a forrásaik egy jelentős részét nem a szociális kiadásokra, hanem éppen a hadseregre költik, és az együttműködés a blokkok között, tehát kialakulnak olyan törésvonalak, töréspontok, olyan blokkok, amelyek közötti átjárás folyamatosan csökken, tehát ugye most kialakulóban van egy olyan nyugati blokk, amely hosszú távon teljesen kizárná mondjuk az orosz vagy kínai befektetéseket, technológiákat, és ugyanez igaz más blokkokra is, tehát Oroszország is egy hasonló blokkot formál a BRICS országain keresztül, Kína is próbálja kiterjeszteni a saját befolyását, és ennek abszolút az lehet a vége a következő 5-10 év viszonylatában, hogy blokkok között minimális az átjárás, és ez pedig nem kedvezett gazdaságoknak, hanem ez alapvetően a hatalmaknak az ideje, akik ezeket a viszonyokat diktálják.